júsra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
Fekete füst szállt fel a konklávé első szavazása után, tudósít a magyarkurír.hu. A Sixtus kápolnában május 7-én szerda este 21 órakor a konklávéra összegyűlt 133 bíboros első szavazását követően fekete füst szállt fel a Sixtus kápolna kéményéből. Az első szavazás során tehát nem született döntés az új pápa személyéről. A bíborosok a szavazatok számlálása után elimádkozták a vesperást a Sixtus kápolnában, majd visszatértek szálláshelyükre, a Szent Márta házba, illetve a régi Szent Márta házba. A pápa választó bíborosok csütörtök délelőtt két szavazási kört tartanak. Ha már az elsőn sikerül megválasztani az új egyházfőt, akkor a fehér füst 10:30 körül emelkedhet fel. Ha a szavazás eredménytelen, akkor újabb voksolást tartanak, és azt követően dél körül várható a füstcsík. Csütörtök délután 17:30 szavaznak, valamint este 19:00 körül. Létrehozták az aszályvédelmi operatív törzset, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő azt mondta, minden tudományos és szakmai elemzés szerint Magyarország idén is aszályos év elé néz annak ellenére, hogy most éppen esik az eső. Ez nem egy új probléma Magyarországon, hol az árvízzel, hol a belvízzel, hol az aszállyal kell megküzdenünk. Idén aszályos év lesz, ezzel kell hát megbirkóznunk, fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta, kedden az operatív törzs tagjaival számba vették a rendelkezésre álló eszközöket, a lehetőségeket, hogy az idei évben elhárítsuk az aszály következményeit és mérsékeljük a károkat. Minden gazdát arra kérek, hogy működjön együtt az operatív törzsel, mert közös érdekünk, hogy a földeken is sikeres évet zárhassunk. Zárt a videóüzenetét Orbán Viktor. a magyar egyetemek felkerültek a világ térképre. Mutatja ezt az is, hogy 12 egyetemünk van a világ legjobb 5%-ában, mondta a kulturális és innovációs miniszter egy szakmai rendezvényen Budapesten. Hankó Balázs hangsúlyozta, a Semmelweis Egyetem a világ legjobb 1%-ában, további 3 pedig a legjobb 2%-ban szerepel. Ezt az elmúlt években értük el a megújulásnak, a megújult versenyképes és autonóm egyetemi világnak köszönhetően, fogalmazott a miniszter. A középfokú oktatásban továbbra is a technikumi képzések a legnépszerűbbek, 2022 óta pedig 57%-kal nőtt a szakképzésből a felsőoktatásba lépők száma, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára a TV2 műsorában. Varga Bajusz Veronika közölte, a 8. osztály elvégzése után a legtöbb diák a felsőoktatásba való belépés szempontjából is előnyös, technikumi képzési formában tanul tovább, míg a szakképzéseket 10-ből 6 tanuló választja a 8-osok közül. A technikumokban és a szakképzőhelyekre jelentkezők körében az informatika, a turizmus vendéglátás, a speciális járműgyártás örvend nagy népszerűségnek, de sokan érdeklődnek a szépészeti ágazat iránt is, mondta. Friedrich Merz, Németország új kancellárja egy keddesti interjúban arra intette az amerikai kormányzatot, hogy maradjon távol országa belpolitikájától. Az új német államfő a ZDF televízióban nyilatkozva bejelentette, tervei szerint csütörtökön telefonbeszélgetést folytat Donald Trump amerikai elnökkel. Ezzel kapcsolatban elmondta, egyebek között arra akarja bátorítani és buzdítani az amerikai kormányzatot, hogy a németországi belpolitika maradjon belügy és tartsa magát távol a pártpolitikai megfontolásoktól. Végül az időjárásról. Csütörtökön nagyobb részt erősen felhős vagy borult idő valószínű, de északkeleten délután már a Dunántúl északi felén is lehetnek napos időszakok. Elsősorban a délnyugati déli megyékben kell többfelé esőre, záporra számítani. A többfelé élénk északi a szél északkeleten meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 11 és 19 fok között alakul. A délies csapadékos tájakon lesz a leghűvösebb. Híreket hallottak.
Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című regényének 27. részét Györgyi Anna olvassa fel.
Szabó Magda Pilátus. A részeg iszonyúan ideges volt. Az orrát fújta, az éjjeli őr köhögött. Antal elpirult, mintha hirtelen arcul vágták volna, Lídia pedig most először, mióta bent ültek, felpillantott. Gicára nézett, mint aki mondani akar valamit, aztán mégse szólt. Iza lélegzete csendesedett, úgy érezte, szereti. Szavakkal dolgozott, szavakból élt, akinek mesterségéhez tartozott, hogy pontosan érzékelje a fogalmak jelentését, ebben a pillanatban kezdte sejteni, mi történt az öreg asszonnyal. Gica lelkes szavai hirtelen tótágast álltak, és megmutatták igazi formájukat. Nagyot nyelt. A rendőrtiszt azt mondta, örül, hogy ez a kérdés magától tisztázódott, mert a mai beszélgetésnek voltak éppen azt kellett volna eldöntenie, nincs-e meg a lehetősége annak, hogy Szőcs Vincéné nem baleset áldozata lett, hanem esetleg maga vetett véget az életének. A részeg és az őr sóvára lesték a száját. Az öreg ember bőre szinte megfeszült a reménykedésben. Domokos pillantása most rájuk fordult. Soha nem látott még ilyen élességgel emberi arcokat. Add Istenem, hogy öngyilkos lett volna, imádkozott a részeg. Bár megölte volna magát, gondolta az éjeli őr. Most rájuk került a sor. Szavaik nyomán tisztult és felszállt a tegnapi köd. Gica és Antal segítségével megrajzolták a házból kilépő öregasszony útvonalát. Valahogy kijutott a balzsamárokig, gyalog vagy villamoson. Alig, hanem villamoson, ha nem a Rákóczi út felől jött, hanem az ellenkező irányból. Az őr motyogott, s most már azt is látták, hogy a kút mellett topog, csorgatja a vizet. A részek szipogott, szégyenkezett, nem emlékezett semmire. Tulajdonképpen az öreg asszonyra sem, csak az őrre. Valami nagy lelki bánatot öblögetett le az italboltban, s attól kezdve, hogy elindult a balzsamárkon át hazafelé, csupa jelentéktelen dolog ragadt meg a fejében. Hogy szokatlanul nagy volt a sár, a köd meg barna ragadós. Az őr tagolatlan dünnyögésében volt valami bájoló, mágikus ösztönzés. Ne legyen baleset, ne legyen baleset. A balzsamárok nem sétahely, motyogta rosszkedően. Arra csak az jár, akinek muszáj, nappal is, nemhogy este. A mondat, mint valami súlytalan tárgy, ott maradt. Ott lebegett a levegőben az egymás felé forduló arcok között. Iza hangja halk volt, de éles. Domokos megborzadt, mikor két halott boldog titka egyszerre adattá vált, jegyzőkönyvi tényé. Csak kis íróasztalnál ülő lány azt is leírta, hogy volt valaha ebben a városban egy fiatal ember és egy ifjú lány, akik a kertségekbe jártak csókolódzni. S hogyha senki más, de az öregasszony számára logikus sétahely volt a balzsamárok, főleg olyan éjszakán, amelynek délelőttjén a férje síremlékét állítatta fel. Az író eliszonyult, amikor a kép teljes lett, kerek, s minden részecskéje helyére került. Egy boldog, jól ellátott, elégedett, prémes kabátú kis öregasszony sétálgatott friss bánatában első boldogsága színhelyén. S kedves halottján kívül azon gondolkozott, milyen jó gyermeke is van neki, micsoda áldott, derűs, békés öregsége. S mert félénk volt és riadozó, mint az ő korában a legtöbben, meg rossz szemű is szegény, kicsit hiú, aki még egy ilyen ködös estén sem tette fel a szemüvegét, a szóváltástól megriadva eltűnt, elveszett a ködben. Kizuhant, biztonságos, szép életéből, amelyben annyi öröm és annyi jó várt volna rá. Domokos attól félt, hogy ordítani fog. Az emlékek, mondta a rendőrtiszt. Idős volt szegény, most már sokkal világosabb minden. Nem voltak modern emberek, mondta Iza halkan. Őszinte, megrendült bánattal. Sem apám, sem anyám szegény. Nem voltak mai emberek. Azt hiszem végeztünk, mondta a rendőrtiszt. Fogadja kérem részvétemet. Kezelt Izával. A részeg egyszer csak a szeme elé kapta a kezét, és hangosan, keservesen sírni kezdett, mint akiben most tudatosul először, hogy megölt valakit. Az éjjeli őr makogott, tagolatlanul, mintha a kutyájával beszélne. Az orvos eltűnt. Gica a kabátját egyengette, kacarászott, vállát rángatta, aztán megszégyelte magát, megilletődött arcot vágott. Iza egyszerűen, fáradtan szomorú volt, mint aki hasztalan próbált valamit építeni. Minden téglája leomlott. Domokos csak nézte, ahogyan csüggetten, megcsúfolt jó indulata romjain feléje fordítja az arcát, s kimerülten, hálásan, egy félmosollyal megköszöni, hogy ebben a nehéz órában mellette volt. Gica széles, fénylő arca, együgyű szavai mögül, melyek új kabátot, mohersálat, rengeteg százast lobogtattak, úgy sütött felé az igazság, amelynek Pesten öntudatlan, de ebben a percben mindent rekonstruáló tanúja volt, mint valami komor, akarata ellen elővillogó nap. Eldőlt, gondolta Domokos. Hát ez eldőlt örökre. Antal és Lídia most egymás mellé kerültek, majdnem összeért a válluk. Antal kun bálvány arca, csupa bánat volt. Lídia háttal állt a virágos polcnak, alakja körül virágzó kaktuszok és szobanövények, valami suta, őszi menyasszonyi pompa, amely épp úgy nem illett a lányhoz, mintha tollat dugdostak volna a fürtjei közé, vagy érzelmes mirtusz bogyókat. Az egyetlen, ami hozzáillett volna ebben a percben, valami mérleg szép, erős kezébe, s nyugtalan jobbjába egy makulátlan kard. Bediktálták az adataikat, helynevek, dátumok kavarogtak. Iza karja megrándult Domokos karjában, amikor meghallotta az ápolónő adatait. Takács Lídia született 1932. október 5-én Karikásgyüdön. Lídia most nézett Iza arcába először tárgyilagosan, mióta ismerte. Mikor először látta, még csak néhány hónapja dolgozott a klinikán. Áhítat fogta el, valahányszor megjelent a folyosón. Lídia pályája kezdetén minden orvos közelében megrendülést érzett. Mert az orvos meg tudta mondani, mit kell tennie, hogy megmenthessék valaki életét, és Iza láttára még valami mást is. Az asszony hírét Pestre való költözése után is megőrizték a kórterem falak. A régi ápolónők gyakran beszéltek róla, s mikor egyszer betoppant, és szokása szerint Deckert kereste, meg is mutatták Lídiának. Ez az a Szőcs doktor, aki valaha itt dolgozott a reumatológián, Decker professzor kedvence, Antal hajdani felesége. Iza gyakran járt egykori munkahelyén, látták minden hónapban. Lídia rajongott érte. Figurája köré Dorozs fürdőtelepét képzelte keretnek, vastag üvegfalakat, forrásbugyogást. Milyen bátor volt a háború idején, hallotta azoktól, akik részt vettek a klinikai szabotásban. Hogy dolgozott a férfiakkal együtt újjáépítéskor, dicsérték hajdani munkatársai. Akik együtt jártak vele szemináriumra, szorgalmát, gyors felfogását, ítélő készségét emlegették, és mindenki, aki csak ismerte, elmesélte róla, milyen igazán jó ember, apja, anyja, hűséges gyereke. Lídia Izát választotta mintaképének. Ha olykor megérkezett Pestről, s a portás szinte reszketve az örömtől feltelefonált az emeletekre. Megjött, Szőcs doktor! Ott ólálkodott a lift körül, hogy elsőnek köszönhessen neki. Úgy érezte, az ember még attól is több lesz a közelében, ha az csak annyit mond, mit csinálnak maguk a növényekkel, hogy ilyen gyönyörűen fejlődnek. Aztán megszerette Antalt, s Iza iránti érzése összetettebbé vált. A klinika tudta, kin múlt az Antal-Szőcs házasság felbomlása. A klinika sok mindent tudott azokról, akik falai közé kerültek. Dolgozókról, betegekről, még a családtagokról is. Iza különben sosem is titkolt, ami történt. Láthatólag eszébe se jutott, hogy az igazság nem hízelgő ránézve. Barátai, akik egy-egy bizalmas éjjeli ügyelet idején elképedve faggatták, igaz-e, hogy válnak? Egyforma feleletet kaptak tőle. Antal így akarja. Dekker káromkodott, az emberek a fejüket csóválták. Antalt sokáig enyhe ellenszem fogadta az osztályán, munkatársai egy időre elhidegültek tőle. Valaki meg is fogalmazta miért. Ha Antalnak Szőcs se volt megfelelő, mi az Isten csodát kezdhet magunk fajta egyszerű halandókkal? Aztán Iza Pestre ment, a dolgok valahogy rendbe jöttek. Antal nem házasodott meg újra, s a klinikaiak tudomásul vették, hogy úgy látszik, egyedül jobban szeret élni. Van ilyen magános farkas alkat. Az ő baja, mondták a barátok most már némi részvéttel. Az idősebbek meg példálóztak. Rengeteg minden adódhatik egy házasságban, ami miatt nehézzé válik az együttélés. Szőcsöt senki sem ismeri a női oldaláról. Egyiküknek sincs tapasztalata vele kapcsolatban. Gólya kora óta Antallal járt. Tudja az Isten mindegy. Megbocsátották Antalnak, maga Dekker is. Lédiát kétségbe ejtette, hogy olyan emberbe szeretett bele, akinek Iza volt a felesége. Iza mindenkivel tudott beszélni, elfogulatlanul, őszintén. Ő inkább csak a betegekkel, legjobban a nagy betegekkel, akikkel a legtöbbet kellett bajlódnia, azok mellett megoldódott a nyelve, pedig alapjában véve nem volt beszédes. Izgalmas élményekkel nem dicsekedhetett. Továbbképzési eredményei jók voltak, de nem rendkívüliek. A háború alatt kisgyerek volt, nem surrahatott fegyverrel, röpcédulával a házak között, mint Hajdan Iza. Ő is segített ugyan egy nyáron odahaza a folyószabályozás előmunkálataiban, de hát segített akkor minden falujabeli fiatal, még más vidékről valósiak is, mi az Doroshoz képest. Ha civilbe öltözött, kedvetlenül nézte szőke haját, szürke szemét. Iza barna volt, kék szemű. Tudta, ha nagyon akarná, lehetne egy azok közül, akikkel Antal időnként együtt jár, csak hogy nem vágyott erre. Antal viszonyai még klinikai mértékkel mérve is túl rövid ideig tartottak, s mindig azt a kellemetlen érzést keltették a kívülállóban, hogy kizárólag biológiai célt szolgálnak. Lídia többre tartott igényt. Antal gondjai, problémái érdekelték. Szerette volna rossz kedvűnek, csüggetnek látni, vigasztalni, enni adni neki, ha éhes, segíteni a munkájában, ha tud. Beszélgetni kívánt volna Antallal, megközelíteni a testi közeledésen túl is, fecsegni virágokról, betegek váratlan gyógyulásáról, még arról is, milyen ruhát csináltasson, vagy mit érdemes elolvasnia, mikor nem szakkönyvet vesz a kezébe. Lídia védtelenül és ártatlanul szerelmes volt Antalba, s mikor tudatosult benne az érzés, más szemmel nézett Szőcs doktorra is. Sóváran, valami új elemmel bővülő imádattal nézte Izát, aki sokféle személyes kiválósága mellett még azt a titkos igét is ismerte, amelyre Antal teste, lelke válaszol. Rendes körülmények között nem félt volna attól, hogy bármiféle más nőnek utódja legyen egy házasságban, de azt eleve elképzelhetetlennek tartotta, hogy Izát kövesse Antal ágyában, asztalánál. Ha valaki Izával élt valamikor, nem felejtheti el, gondolta Lídia. S ha mégis, csak látszólag, nyilván folyton hozzámér mindenki mást,
ki merne versenyre kelni ilyen emlékekkel? És hát, ha valakinek még iza sem volt elég, hogy venné észre éppen őt. Mint valami fejlődésbeli rendellenességet, amelyen orvosi beavatkozás, kúra, gyógytorna segíthet, próbálta kidolgozni magából a tüstén céltalannak érzett vonzódást. Nem könnyű, és nem kevés órát igénybe vevő beosztása mellett is bőven volt alkalma, hogy összejöjjön más fiatallal. A klinika ifjúsági szervezete jól működött. Lídia elnevetgélt, eltáncolt a fiatal emberekkel, moziba járt velük, nyáron strandra, télen a fenyődombra szánkózni, püfölte őket hólabdával. Még csókolózott is a helybeli költő mellszobra alatt, mint minden fiatal. Míg Csere a gazdasági irodáról, házasságról nem kezdett példálózni neki, akkor egy időre visszavonult mindentől, megriadt. Úgy érezte, akaratlanul is félrevezette Cserét. Antalból nem volt könnyű kiszeretnie, mert minden nap látta, minden nap beszélt vele. Súlytalan, csak a betegek számára jelentős mondatokat cserélgettek. Lídia látta olykor a büfében, vagy a klinika előtt az éppen soros nővel, akivel járt. Ilyenkor elkedvetlenedett, s valami szelíd haragot érzett. Ugyan mit talál rajtuk? Mennyivel különbek azok, mint ő? Féltékeny, furcsa mód büszkén és szeretettel, csak akkor volt, ha Iza jelent meg a folyosón. S kopogott be valamelyik szobába Antal után, pedig Antal a büfében olykor nagyon is közel hajolt a nőkhöz, vagy kézen fogva futott velük végig a puszpánk sövény szegélyezte úton. Izával meg épp úgy kezelt, mint egy férfival, és szinte sose tárgyalt vele négy szem közt, mindig mellettük volt a professzor. Lídia majdnem sírt szégyenében, mikor rájött, hogy olyan valakire féltékeny, aki esztendők óta nem él már a férjével. Komikus volt, ugyanakkor szívfájdítóan gyerekes indulat, ha együtt látta Antallal Izát, szenvedett miatta, de boldog is volt, mert megint egyazon épületben lehetett Szőcs doktorral. Lídia évek óta egyformán hűséges rajongása elfogultabb, ugyanakkor valahogy gazdagabb lett ezzel a furcsa mellékérzelemmel. Volt egy időszak, mikor aztán teljesen elfelejtette, hogy nem csak szereti őt, hogy hozzávaló vonzódása, Antal miatt, nem egyértelmű. Amikor Iza behozta az apját a klinikára, s Antal őt és Gál Esztert osztotta be a bíró mellé. Elnézte Szőcs doktort, hogy mókázik a nagybeteggel, hogy segít megétetni, micsoda türelemmel, hogy borít a paplanára buta ajándékokat, amelyekről azt reméli megnevettetik. Látta aztán olyankor is, mikor látogatás után kilépett a folyosóra, nekiejtette homlokát az ablakfának, s nézett le az erdőre. Mintha a fák felelni tudnának arra, miért pusztul el valaki, akit szeretünk? Ha az öregasszony ügyetlen lépte, felkopogott a kőpadlón, Iza zsebkendője eltűnt. Visszanyelte a könnyeit, és rámosolygott az anyjára. Ma, mintha könnyebben volna valamivel, nehogy elpityeredj előtte, édes szívem. Mindig ezt mondta. Mindig. Míg Szőcs Vincét ápolta, Lídia valahogy lehiggadt. Antalt majd elfelejti, gondolta. Mindent el lehet felejteni, hát még azt, ami nem is volt. Nevetséges érzés, ami Antalhoz köti. Nevetséges és felesleges. Iza ismét az lett a számára, aki valaha. Ifjúkori eszmény. Jó ember. Ezt hallotta először róla, amikor még nem ismerte. Az volt valóban, s most már furcsa volt arra gondolnia, hogy valaha is úgy nézhetett rá, mint valami legyőzhetetlen betétársra. Lídia szégyelte magát önmaga előtt. Aztán egy éjjel a bíró megszólalt. Azt hitte, fájdalmai vannak, vagy suttog, de aztán látta, hogy téved. Vince mosolygott, nyújtózni próbált, és teljes éber hangon azt mondta,
évek óta nem álmodtam, Lídia, és most ebben a fél szenderben igen. Képzelje, otthon voltam. Otthon.
Az ápolónőnek ilyenkor beszélnie kell. Megigazította Vince párnáját, takaróját. Szívesen nyúlt hozzá, szívesen tetvet körötte, tiszta, csendes, finom kis öregember volt a bíró, szelíd és bátor.
Jövőre táncolni fogsz, mondta mindig Decker, ha benézett.
Apám már is jobb színben van, nyögte Antal, aki tehetségtelen hazug volt. Ha a feleségét várta, mindig azelőtt kért gyógyszert, hogy az öregasszony megérkezett volna, nem szeretné nyugtalanítani. Mentegetőzött, azzal, hogy esetleg nem elég friss.
Azt az erősítőt tudja, Lídia?
Kis szeme bölcs volt, csupa megértés. Lídia elfordult ilyenkor, lomolt az asztalon, hogy ne kelljen látnia a tekintetét. Nem könnyű elviselni, ha a beteg valami módon kifejezi, nem él már soká. Az ápolónő szerette Vincét, nem Antal vagy Iza miatt, egyszerűen önmagáért, hogy olyan hősiesen részt vállalt abból a komédiából, amit a gyógyíthatatlanok körül játszani szoktak. Tudta, hogy Iza azt hiszi, nem sejt semmit. Nevetgélt hát vele, kártyázott, még ereje hagyta, s tudta, hogy az öregasszony ugyanezt reméli, hát rá is egyre csak mosolygott, s integetett utána árnyékká apadt kezével. Ha magánál volt, erősebben tartotta a testét, mint a gyógyszerek. Rádiót kért, újságot, még bírta fogni őket. Mókázott a látogatókkal, s ha Lídia éjjeles volt, s valamivel többet tudott aludni mellette, bókolt neki ébredéskor. Olyan az arca, mint a vadrózsa. Igazán megnyilatkozni félszenderben szokott, mikor a kábítószer, amellyel halálba étették, hatni kezdett. Hófehér ujjai motoztak a takarón. Suttogott, de nem tompán, álmosan, mint az alvásra készülők, inkább ártatlanul és tagoltan, mint egy titkolózó gyermek, akinek végre megoldódik a nyelve. Lídia hallgatta. A szavak visszahozták a gyermek Iza sejpítését, klotkötényét, cofjait, az öregasszony ifjú alakját is, első estei ruhája halvány kék színét, feltűzött szőke hajában a nevető ne felejts koszorúcskát. Sírni is hallotta a bírót, szégyenkezni, mert elcsapták az állásából, mintha bűnöző lett volna, és azt is kivette a suttogásból, hogy az öregasszony megszitta egyszer emiatt, és hiába kért később bocsánatot. Vince máig nem tudta elfelejteni. Antalról sokat elárult a szendergő. Valósággal kiverte az alakját az árnyak között, mint egy szobornak. Lídia megdöbbent. Hát ilyen jó egy fedél alatt élni vele? Miért hagyta el? Kérdezte a suttogás nyugtalanul. Olyan derék fiú, úgy sze. Miért hagyta el, Etelka, nem tudod?
Szabó Magda Pilátus című regényének 27. részét hallották Györgyi Anna előadásában. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Szent Háromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet.
hisz őt szeretjük egymásban, úgy készül szerelme sem.
Csak árnyék volt az életem nélküled, sűrű felhők gyűltek fölöttem. Csak árnyék volt az életem te nélküled, sűrű felhők gyűltek fölöttem. Egyszer vihar jött, féltem elborít, de Jézus, te szóltál, csend és béke lett. Csak bolyongtam, de nem talál. Wrong.
fogyasztam, de nem leltem forrásra. Csak bolyogtam, de nem találtam kiútra. Nagyon szomjaztam, de nem leltem a forrásra. Emelj magadhoz közel, emelj karoddal fel, végre ilyen közel hozzád. Gyere, emelj magadhoz közel, emelj karoddal.
Én Istenem az én lelkem. az én lelkem. Hozzád simul, én Istenem, az én lelkem. Hozzád simul,
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást!